A tiszántúli református egyházkerület Orandó et Laborandó imádkozva és dolgozva című nagyszabású turisztikai pályázati programja 2017-ben indult és most a végéhez ér. A 1,5 milliárd forintos uniós támogatást nyert beruházás sorozat keretében 6 református templom újulhatott meg. A szatmárcsekei, a vértesi, a kismarjai és Debrecenben a kis templom, a Kossuth utcai veres templom, valamint az egyetemi templom. Utóbbiban most készültek el a munkálatok és ünnepélyes keretek között adták vissza a gyülekezetnek, az egyetem közösségének és a városnak. Az 1942-ben felszentelt templom építészeti értékén túl hányattatott sorsa miatt is érdekes. A kommunizmus évtizedeiben nem volt istenháza, állami tulajdonba került, és például könyvtárként, számítógépközpontként, raktárként működött. 2001-ben kapta vissza az egyház, 2006-ban költözhetett vissza a gyülekezet, de csak most tudták teljesen helyreállítani. Így már újra templomként és az eredeti szándék szerint kulturális közösségi térként fogadhatja a híveket és a látogatókat, Olá Ilona összeállítása.
Az egyetemi templom átadóján Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke mondott igei köszöntőt, akivel az egész Orandó et Laborandó imádkozva és dolgozva projektről is beszélgettünk.
Orandó et Laborandó már a címválasztásának a projektnek nagyon beszédes, hiszen az egész hitvallását képviseli a tiszántúli református egyházkerületnek és a kollégiumnak. Gondolom tudatos volt az, hogy ezt a célt megfogalmazzák és a névvel is kitűzzék, hiszen olyan templomok újultak meg ebben a programban, amik az egész tiszántúl számára fontosak.
Igen, és minden templom valamilyen egyháztörténeti pillanat miatt kapcsolódik is Debrecenhez, a református kollégiumhoz, a jelmondathoz, hiszen a Bocskai család, amelyik Kismarján őshonos, a erdélyi fejedelem miatt támogatója volt a kollégiumnak, a városnak. Vértes nagy szülötte, az Irinyi testvérpár, a gyufa feltalálója is kollégiumi diákok voltak. És a harmadik helyszín Szatmárcseke, Kölcsey Ferenc pátriája, a himnusz születésének helyszíne, ott van eltemetve Kölcsey Ferenc, aki nem csak a kollégium diákja volt, hanem olyan gazdasági felügyelője is, aki tett a kollégium fejlődéséért, mivel nagyon ismerte a helyzetet, volt, amikor bosszus is volt, vagy kollégiumot kritikával is illette, mert hogy egy jó diák az a alma materrel szemben is a legjobbat szeretné. És hát természetesen itt vannak a debreceni helyszínek, a kis templom, amelyik nem csak az ősiségével, hiszen a legrégebbi keresztény temploma Debrecennek, a katolikus templomok is fiatalabbak, nem is beszélve a többi református templomról. A kis templom fogadta be a kollégium diákjait. Itt történt meg az Maróti György idejében, hogy mondhatjuk így idézőjelben, hogy lekörözte a gyülekezetet a kollégiumi kántus a ritmikus énekléssel, amikor a zsoltárok 4 szólamban megszólaltak a kis templom falai között. Itt volt az a pátens harc idején, a 48-49-es szabadságharc utáni megtorlási időben, amikor az egyházi önkormányzatiságért föl kellett lépni, és bár be akarta rekeszteni a császári tiszt a császár nevében az egyházkerti közgyűlést, mert ők úgy gondolták, hogy gyülekezési tilalom van életben, és akkor az akkori püspök azt mondta, hogy az Úristen nevében megnyitom a egyházkerti közgyűlést. Nagyon emblematikus helyszín. A Kossuth utcai templom pedig azzal a páratlansággal szerepel, nem csak egy fiatalabb korszakú templom a neogót stílusával, 1888-as építésével, hanem az egyetlen olyan református templom az országban, amelyik festészeti programmal készült, igen magyarázó templom. Azok a szekkók, amelyeket Harangi Jenő festőművész megalkotott, fele részben ószövetségi, fele részben újszövetségi igei szimbólumokat ábrázolnak, gyönyörű műalkotások, és közben vezetik az embert a Biblia ismeretben, úgyhogy nincs emberábrázolás, és ezt Csikes Sándor professzor, aki kitalálta ezt a teológiai művészeti programot, szigorúan őrködött is fölötte, hogy a református teológia eleveknek megfelelő legyen ez a festés, és hordozza azt a magyaros jelleget, ami páratlan alkotássá teszi, és most fényjáték kíséretében egy-egy pontot kiemelve olyan esztétikai élményt nyújt, ami még a 6 templom közül is, mint művészeti emlék kitűnik, és most itt vagyunk a egyetemi templomban, amelyik a pályázat elindulása és a pályázat végrehajtása közötti időben lett műemléképületté. Nem csak Debrecen tartja fontosnak, hanem országos szempontból is egy olyan modern építészeti alkotás Borsos József neves építész tervei alapján, amelyik az egyetem tőszomszédságában összeköti a tudást a hittel, a hitet a tudással, és egy olyan mintatemplomként épült, amelyik már akkor több funkciós templomnak lett elképzelve. Csikes Sándor, aki a kollégium 400 éves évfordulójának a rendezvénysorozatát megtervezte és végrehajtotta, már úgy képzelte képzelte el ezt a templomot, hogy sokkal több legyen, mint egy egyszerű templomépület, ami csak az istentiszteletek megtartására való, hanem nyíljon ki a kulturális, a közéleti és az egyházi közegben. Úgyhogy most nagyon örülünk, hogy sok évtizedes más funkciók után és lerekesztett terek után most újra kinyílt, és legalább 1000 ember befogadására képes olyan központ lehet, ami a missziót is szolgálja, meg a keresztény kultúrát is.
Ez a 1,5 milliárd forintos uniós támogatású nagy projekt, ami ugye kiegészült pont az egyetemi templom fejlesztése kapcsán egy nagyon jelentős állami forrás, és így konkrétan erre az épületre, ahogy itt az átadón elhangzott összefoglalva, csak nem 800 millió forintot fordítottak. Mindez az építkezés, az infrastruktúrális helyreállításon, munkálatokon túl egy turisztikai célt is megfogalmazott, hiszen ezekre a templomokra felfűzve egy olyan útvonalat akar kialakítani az egyházkerület, amivel még jobban meg tudják mutatni mindazt az örökséget, amire egy püspök úr is utalt.
Igen, egy turisztikai pályázatból illik, sőt kötelező megvalósítani a turisztikai jelleget. Ezért volt szükség egy másik forrásra, hogy mondjuk azt a főlépcsőt, ami elég labilissá vált az idők során, hiszen a gazdasági világválság idején épült ez a templom, nem a prosperáló időszakban. 1938 és 41 között zajlott az építkezés, 42-ben szentelték föl, hát eléggé kellett akkor is spórolni. Most újjá kellett építeni ezt a nagy lépcsőrendszert, és hál' Istennek sikerült, de az nem volt része a turisztikai pályázatnak. Az viszont igen, hogy ezt a gondolatiságot, amit az előbb is próbáltam elmondani, hogy a hat helyszín kapcsolódik egymáshoz, a laikusnak vagy az ezt messziről nézőnek nem kapcsolódik, mert még távolságban is egy Szatmárcseke sokkal messzebb van, mint mondjuk a Hajdubiharban található Vértes és Kismarja, vagy a városon belül a három templom, de ez a belső egység, ez a gondolati szál, ez ki kell, hogy bomoljon másoknak is, különböző korosztályoknak, ezért a szatmári vidéket beleértve a közép kori templomok útját és a Beregdabóczi konferencia központunkat a nagy árvíz után jól kerékpározható felületek kerültek a gátak tetejére, és akár 350, 400 vagy 500 kilométert is meg lehet tenni úgy kerékpárral, hogy közben nagyon sok értéket felfedezhet az ember, és nem csak egyházi értéket, hanem irodalmi vagy helyi dolgokat, műemlékeket, amelyek fontosak a mi számunkra, illetve Debrecenben is kialakult egy olyan reformációs séta, három körben is lehet menni, de lehet egyszerre 17 helyszínt, ha valaki ezt meg tudja emészteni egyszerre, és ehhez pedig rollerek állnak rendelkezésre, amelyek főleg a gyermekek, ifjak számára még könnyebben megközelíthetővé teszik ezeket a helyszíneket. Tehát van egy olyan turisztikai program és egy turisztikai termék, amelyik lehetővé teszi, hogy valóban közkincsé tegyük azokat a helyszíneket, és a helyszíneken berendezett kiállításokat, azokat a tereket, amelyek mondjuk a kis templomban a tűzfigyelő szoba, vagy ki lehet menni a csonkatorony tetejére, és onnan is lehet rálátás a város. A kis templom is látogatható lett, de ezek a templomok a belső rendbehozás miatt különféle művészeti eseményekre is lehetőséget adnak, hangverseny, kiállítás vagy egyéb kapcsán, úgyhogy azt merem mondani, hogy az 5 éves fenntartási időszakban tudjuk majd teljesíteni azt, hogy olyan vonzó és látogatható terek nyílnak meg, akár még a debreceniek előtt is, amelyek korábban nem így, vagy egyáltalán nem voltak látogathatók.
Az Orandoet Laborandó projektről, a beruházás részleteiről Deák Attilát, a tiszántúli református egyházkerület fejlesztési csoportvezetőjét kérdezem. Az Európa Rádió hallgatói már értesülhettek ennek a nagy beruházásnak a legfontosabb paramétereiről, hiszen a beruházás folyamán többször bemutattuk, hogy haladnak a munkálatok. Mégis azért elevenítsük fel a legfontosabb számokat, a beruházás költségeit és nagyságrendjét.
2017-ben indul el ez a fejlesztési program, és 2022 végére, 2023 év elejére fejeződik be. Ugye ez egy több mint 1,5 milliárdos Európai Uniós fejlesztési program, de az Európai Uniós támogatás mellett jelentős a hazai támogatás összege. Itt gondolok arra, hogy az egyetemi templom felújítása további 250 millió forint hazai támogatásban részesült. A programnak a célja az volt, hogy 6 helyszínt, Debrecenben 3 templomot, itt az egyetemi templom, Kossuth utcai templom, illetve a kis templomnak a teljes körű felújítása megtörténjen, illetve 3 vidéki helyszín, Kismarján, Vértesen, illetve Szatmárcsekén újultak meg templomok, illetve megszületett egy új református egyház turisztikai termék, Religio et Patria, szabadság, hitvallás, alkotás néven fut, ami a reformáció nagyon gazdag és szertágazó kulturális szellemi örökségét mutatja be.
Ennek a 6 bástyája, ezek szerint a 6 most megújult templom. A 1,5 milliárdos keretből mennyi jutott ide az egyetemi templomra, amit ugye kiegészítettek a hazai forrással?
508 millió forint volt, ami az Európai Uniós támogatásból ide került, és ez még újabb 250. Jelentős önerővel is kellett az egyházkerületnek hozzájárulni, tehát közel 800 millió forint értékben újult meg az egyetemi templom, amiről meg kell mondani, hogy a tiszántúli református egyházkerület területén az utóbbi évtizedek legnagyobb templom beruházási programja volt.
Miért volt ekkora léptékű beavatkozásra szükség? Ugye maga a templom viszonylag fiatal, hogyha mondjuk például a Szatmár vidékének a régi középkori templomaival vetjük össze, mégis ezek szerint volt mit csinálni.
70-es években indul el ugye egy óriási funkcióváltás a templom életében, amikor az egyetem használatába kerül, és nyilván ehhez kapcsolódóan rengeteg olyan funkció kerül ide, ami gyökeres változásokat eredményez a templom életében. Hát részben ez az egyik oka, hogy vissza kellett alakítani a templomot templommá, és ez jelentős költségekkel járt, illetve rengeteg olyan probléma, műszaki probléma alakult ki az elmúlt évtizedek során, amit eddig nem kezelt senki, most kellett először érdemben ezekkel foglalkozni.
Mit lehet mondani most, hogy elkészült a beruházás? Milyen helyet foglal el a Tiszántúl templomai között?
Egyértelműen egyfajta kulturális centrumként, hitéleti és kulturális centrumként szeretnénk ezt a jövőben, ezt a helyszínt apostrofálni. Ugye ez a modern protestáns templom építészetnek az egyik legszebb hazai példája, ahol most vagyunk, egy két világháború között épült templomról beszélünk, ami viszont az egyetem közelségéből eredően rengeteg fiatalt tudunk megszólítani, illetve önmagában egy tudományos kulturális centrumban található. A jövőben nagyon szeretnénk azt, hogy ez különböző zenei eseményeknek, kiállításoknak, konferenciáknak is helyet tudjon adni, tehát nem csak hitéleti, vagy nem csak egyszerű látogatófogadások, hanem szervezett programok, és nem csak egyházi szervezett programok, hanem egyéb programok is lebonyolódjanak.
Ez két dolgot vett fel. Az egyik ugye, hogy maga a pályázat is turisztikai célú pályázat volt, tehát nem templom felújításra tudták megnyerni. Nyilván van egy ilyen vonatkozása is a munkálatoknak, amiket itt elvégeztek. Vannak olyan elemei, amik a látogatókat fogják kiszolgálni, illetve ahhoz, hogy ilyen rendezvényhelyszínként is tudjon egy épület funkcionálni, azért a technikának is 21. századinak kell lenni.
Nagyon komoly vizuál technikai fejlesztések zajlottak, tehát itt egy óriási kivetítő található komoly projektorok beszerzése történt meg, nagyon komoly hangosítási rendszer beszerzése történt meg, ami lehetővé teszi azt, hogy egy komolyabb zenei eseményt is akár ki tudjon szolgálni a létesítmény, vagy például időszaki kiállítások fogadására különböző installációkat sikerült beszerezni, tehát próbáltuk az elszükséges feltételrendszert is megteremteni.
Minden kész?
Tulajdonképpen kisebb hiányosságok, mindig vannak kisebb hiányosságok, de azt lehet mondani, hogy egy óriási munkafolyamatnak a végére jutottunk. Nyilván még lehetne csiszolni, még vannak azért olyan hiányosságok, amire nem volt elég forrásunk, és remélhetőleg ez még sikerül forrásokat szerezni, de alapvetően az oroszlán rész elkészült. Egy dolog, ami folyamatban van, az az orgona építés, ami most a karzaton darabokban található. Ugye ez egy Oxfordból érkezett orgonáról van szó, ami hát az elkövetkezendő hónapokban fog felépülni, és ezt fogja kiszolgálni az egyetemi templomot.
Kovács Gergővel, a Debreceni Református Egyetemi Gyülekezet lelkipásztorával folytatjuk a beszélgetést. A beruházás léptékéről, jelentőségéről sokan sokfélét tudnak elmondani, de mégiscsak önök lesznek ebben a templomban itthon. Az önök számára mit jelent ez a most elkészült nagy beruházás?
Számukra ez egy nagyon nagy lehetőség, mert gyakorlatilag a templomnak az eredeti célkitűzései valósulhatnak meg a felújítás által. A templomot már eredetileg is multifunkciósnak tervezték. Ugye állagromlás történt, nagy rombolás a világháború alatt, és gyakorlatilag azzal, hogy visszaállhat a templom a régi állapotára, lehetőséget ad arra, hogy egyrésztről mi, mint egyetemi gyülekezet folytathassuk azt, amit elkezdtünk, másrésztről azzal is, hogy újabb funkciókkal bővülhessen ennek az épületnek a használata, így misszió és kulturális célokra.
Ugye az egyetemi gyülekezet költözhetett ide vissza, miután nagyon sokáig nem templom volt ez az épület. Ez tulajdonképpen nem csak az egyetemi közösség számára nagyon fontos, az egész református közösségnek szerintem ez egy siker sztori, lehet így mondani, hogy egy templom, ami templomnak épült, aztán nagyon sokáig volt minden más, csak az nem, most ismét istenházaként szolgálhat.
Ez így van, ez egy, ha mondhatom, így egy nagyon nagy közös projekt. Így a magyar reformátusságnak a mai napig jönnek be idős párok, akik még itt volt az esküvőjük, idősebb emberek, akik mondják, hogy még itt keresztelték őket. És ami itt elkezdődött, az sajnos megszakadt ezekben a sötét évtizedekben, és utána pedig valami újra kezdődhetett. És gyakorlatilag erre van most lehetőségünk, hogy a fiatalokban annyi energia, annyi kreativitás van, és ahogy látom, a spirituális vágyódás is ott van. A nem feltétlenül templomba járó diákok között is. Szóval nagyon nagy lehetőséges számunkra, hogy itt vagyunk az egyetemi kampuszon, egyébként nem csak itt az egyetemi templomban, hanem a másik két kampuszon is jelen vagyunk minden héten istentiszteletekkel és egyéb programokkal, és így gyakorlatilag ezt az éjséget tölthetjük be, és nagyon nagy megtiszteltetés és felemelő a diákok között ezt a munkát végezni.
Ráadásul mindezt egy 21. századi közegben, 21. századi háttérrel, ami már csak azért is indokolt, mert hogy maga az egyetemi gyülekezet is nagyon fiatal, fiatalos. Tehát kellenek is azok a modern eszközök, amikkel jobban el lehet élni, jobban meg lehet szólítani ezeket a gyülekezeti tagokat.
Pontosan, a tartalomban nem alkodunk meg. A tartalomban mindenképpen ragaszkodunk a bibliai üzenethez, az örömhír központú üzenethez, mert azt veszük észre, hogy lehet bármilyen, hogy mondjam így, csillivili programot programot csinálni. Fiatalokat nem tartja meg, nem éri el azt a hatást, nem kapják meg a fiatalok által azt, amire igazán szükségük van. Ezért a tartalomban nem alkuszunk meg. Viszont a formákban meg használjuk azt a szabadságot, amit egyébként a Biblia is megad számunkra, és pont ezért például az Isten tiszteleteinken könnyű zenei dicsőítés van, a programjainkban kimozdulunk a templomból, ott vagyunk a diákok között, az ő nyelvükön szólunk, az Isten tiszteleten is olyan témákat hozunk be, amik számukra aktuális. Próbálunk igazán maiak lenni formában, úgyhogy a tartalmában viszont ragaszkodunk ahhoz, amit az Úristen ránk bízott.
Mekkora közösségben tudják végezni most ezt a munkát? Azért beszéljünk egy picit a gyülekezetről is, hiszen a templom elég nagy, elférnek benne?
Igen, elférünk benne. Az egyetemtéri közösség az egy ilyen 60-70 fő körüli létszámmal van hetente. Ez azt jelenti, hogy nagyon maga a közösség, mert hát a diákok mikor érnek rá, mikor nem érnek rá, vizsgákra készülés, évközben is van mindenféle más program. Emellett a másik két kampuszon is, tehát összesen a három kampuszon jóval 100 fölött vagyunk, illetve egyébként ezek mellett pedig, hogy különböző programokon hány embert érünk el, azt meg nagyon nehéz számokban kifejezni, mert hogy folyamatosan van ez a cserélődés. Egyébként is a programokon egyáltalán nem vallásos diákokkal is találkozunk, elérjük őket. És hát az egyetemi gyülekezet sajátossága pedig, hogy folyamatosan évente, két évente, pár évente lecserélődik a teljes gyülekezeti közösség.
Tulajdonképpen más gyülekezeteknek készítik elő a leendő tagokat?
Pontosan így van. Ez a gyülekezetünknek is a célkitűzése, hogy egyrésztről a személyes lelki életükben segítsük a diákokat, másrésztről pedig felkészítsük őket, hogy aktív tagjai legyenek majd a leendő gyülekezetbe, ahol majd csatlakozni fognak.
Még egy érdekes szegmense van az egyetemi gyülekezetnek, hogy itt azért külföldi hallgatókkal, idegen nyelvű alkalmakkal is számolni lehet.
Igen, eddig is voltak angol és német nyelvű alkalmaink, most pedig már évek óta dolgozunk azon, hogy angol nyelvű közösséget alapítsunk. Az is nagyon fontos, hogy találkozzanak a magyar és a külföldi diákok, de emellett észrevettük annak az igényét, hogy nagyon egyszerűen fogalmazva, vallásosabbak általában a külföldi hallgatók. Nem feltétlenül nyugat-európaiak, de mondjuk az afrikai, ázsiai, máshonnan származó diákok kifejezetten keresik ennek a lehetőségét, anélkül, hogy bármit hirdetnénk, betévednek a templomba. És ez gyakorlatilag már évek óta indít minket abba az irányba, hogy megnézzük annak a lehetőségét, hogy van-e megfelelő ember erre, anyanyelvi szinten beszélő angol lelkipásztor, és hál' Istennek az utóbbi hónapokban nagyon jó előrelépéseket tudtunk ebbe az irányba tenni. Már a megvalósításnál a küszöbén vagyunk, egyelőre most erről sajnos nem mondhatok többet, de nagyon reméljük, hogy egy-két éven belül itt már az egyetemi templom falain belül nem csak magyar nyelvű istentisztelet, hanem a nemzetközi diákok számára szóló angol nyelvű istentisztelettel is készülhetünk.
Ünnepélyes keretek között adták át a megújult egyetemi templomot Debrecenben. Az eseményen készült összeállításunkat hamarosan folytatjuk.